amikor a hóhért akasztják. Kérdezz felelek, útközben. A Pharmatrans magazin legnépszerűbb rovatai közé tartozik a Kérdezz felelek, illetve a Staféta, ahol a kollégák lényegében egymást foggatják. Valószínűleg azért szeretik annyira az olvasók és a munkatársak is két interaktív fórumot, mert válaszadó munkatársaink gyakran olyan oldalukat is megmutatják, amelyik korábban a kollégák számára is ismeretlen volt. Dolgozóink egy része néhány alkalommal nekem szegezte a kérdést, hogy engem miért nem lehet-e robot hasábjain kérdezni. Általában azzal ütöttem el a dolgot, hogy ez a magazin elsősorban róluk, nekik szól, és különben is tudják a telefonszámomat. Csak ne este 8 után hívjanak. Sokáig ellenálltam hát a magam módján kérésüknek, hogy én is részt vegyek ebben, mert úgy gondoltam, hogy ez a fajta figyelem a terepen dolgozó munkatársaimra az igazi farmasztárokra kell, hogy irányuljon, nem rám. Amikor azonban kiderült, hogy írok egy könyvet rólunk, elsősorban, de nem kizárólag nekik, újra felvetődött a hóhérakasztás ötlete. Több témajavaslatot és jobbnál jobb kérdéseket kaptam a kollégáktól, amelyek, hál' Istennek, nem a szakmaiságra irányultak. A kérdéseket Esmiller András, egy könyv szerkesztője gyűjtötte össze és küldte el nekem. Az alábbiakban ezek túlnyomó részére adott válaszaim lesznek olvashatók, abban bízva, hogy az én személyes történeteimből kiragadott részletek is segíthetik közös identitásunk erősítését. Az előzőekben valahol utaltam arra, hogy ezen vállalkozásom elindításakor hetekre vezetőállásba helyeztem magam, hogy kollégáink napi tevékenységeinek minden apró részletét megismerhessem. A kezdeti nehézségek után többször is előfordult velem, hogy rácsodálkoztam a természet ez idáig észre sem vett csodáira. Az ébredező falvakat és városokat átszelő utak kora reggeli forgalmának növekedésére, az élet lüktetésére. Akik rendszeresen vezetnek, pontosan tudják, hogy az úton levés lehetőséget kínál arra, hogy rendezzük gondolatainkat és egy-egy általunk problémaként azonosított helyzetre új megoldásokat is találjunk. A vezetés, mint meditatív tevékenység különösen alkalmas erre a fajta elmélkedésre, ahol az ember konkrétan meghallhatja a saját belső hangját. Az utóbbi években nagyon sokszor előfordult már velem, hogy a gyakran hallgathatatlanul igénytelen rádióadók helyett befelé figyelve hallgatózom. Így például egy Szombathely, Budapest, Veszprém, Szombathely körön számomra a vezetés amolyan én idő is. Amikor András a kérdéseket eljuttatta hozzám, inspirálódni szerettem volna, ezért újra beültem a kormány mögé, és végigjártam azokat az útvonalakat, amiket annak idején megtettem. A Pharmatrans teherautója tehát azon a napon egyfajta időgéppé is vált, amelynek a fedélzetén ezúttal én foglaltam helyet. A megkapott kérdéseket kinyomtatva magammal vittem, és miközben patikáról patikára jártam, megnyomtam a telefonom diktafonjának gombját. A készüléket letettem magam mellé, és elkezdtem mondani a magamét. És természetesen az irodában, illetve az otthonomban, a számítógép előtt ülve folytattam. Ezúton is köszönöm a hozzám kérdéseket intéző kollégáinknak, hogy így módon lehetővé tettek számomra egy rendkívül hasznos és tanulságos belső utazást. Vágjunk hát bele! Laci, ha szembeállnál a gyerekkori önmagaddal, azzal a szombathelyi kisfiúval, aki voltál, a mostani eszeddel, a megélt tapasztalataiddal, milyen útravalót adnál neki?
Elsősorban azt, hogy merjen kockáztatni. Merjen kilógni a sorból, és mindig minden helyzetben vállalja önmagát. Legyen nagy lelkű, és tartsa szem előtt, hogy egy dolgot soha nem adhat oda. Az önérzetét.
Elégedett vagy azzal, ahol most tartasz az életedben?
Abban az értelemben feltétlenül, hogy mára nem sajnálom, ami nincs. És megtanultam értékelni, ami van. Egyéb iránt pedig nem tudom értelmezni azt a kérdést, hogy hol tartok az életemben. Szerintem sokkal izgalmasabb, hogy merre tartok. De hogy válaszoljak mégiscsak a kérdésre, pontosan ott tartok, ahol vagyok. Ahol e pillanatban lennem kell. Mondjuk, momentán ez nekem tetszik.
Eszedbe jutott valaha, hogy más országban telepedj le?
Igen. Először akkor, amikor friss diplomával a kezemben azon gondolkodtam, merre induljak el. Na, hasonló érzés volt ez ahhoz, mint amikor a vasutas óvoda ballagó nagycsoportosaként egy főzőkanára kötött batyut nyomtak a kezembe. Benne egy igazi hamuba sült pogácsával. Benedekelek népmeséjének idejéből származhatott, mert az egyik tejfogam beletörött. És egy 10 filléres pénzérmével. Azzal a különbsége, hogy akkor tudtam, az általános iskola felé vezett utam. Most pedig volt ugyan egy fejlesztőmérnöki ösztöndíjra vonatkozó megállapodásom a szép emlékű Remix rádiótechnikai vállalattal, ahol egyébként Gábor Déneshez hasonlóan igaz néhány évtizeddel később szakmai gyakorlati időmet töltöttem, de az 1988-ban kapott bruttó 3500 forintos fizetési ajánlatot, hát méltányt annak éreztem. Olyannyira, hogy hazafelé sétálva, útközben az elektrovállalat üzemvezetőjével az utcán beszédbe elegyedtem. Nagyjából egy óra múlva pedig aláírtam az üzemvezető helyettesi bruttó 7500 forintos alapfizetésről szóló munkaszerződésemet. Körülbelül fél év elteltével aztán be kellett vonulnom kötelező sorkatonai szolgálatra, és mire leszereltem, a vállalat átalakult, a Magyar Népköztársasággal egyetemben státuszom megszűnt, én pedig azon gondolkodtam, mit tegyek abba a batyuba, amivel elhagyom az országot. Rokonok révén Svájc, Brazília és az USA tűnt elérhetőnek. Eszem szerint. Szívem és erős gyökereim miatt azonban ezt nem tudtam megtenni. És e tekintetben nem tervezek már változást.
Ki vagy mi befolyásol igazán a döntéseidben? Egyáltalán befolyásolható embernek tartod magad?
Hát tény, hogy gyakran hagyatkoztam a megérzéseimre, ugyanakkor már a döntéseimben nagyon sokszor a tudásom és a tapasztalataim befolyásolnak. De természetesen sokat jelent számomra egy-egy hozzám közel álló, vagy általam nagyra becsült személy véleménye.
Van kedvenc ételed, italod?
Nincs. Nekem nagyon egyszerű ízlésem van. Mindenből a legjobbat szeretem.
Számíthatsz valakire a nagy döntések előtt?
Nem tudom értelmezni, mi az, hogy nagy döntés. Megítélésem szerint döntések vannak, jók vagy rosszak. Nincs kapcsolatom olyan személlyel, mint például Yoda mester, akivel bármilyen kérdést megbeszélhetek. De több olyan emberrel is van bizalmas kapcsolatom, akikhez bármikor fordulhatok nehézség esetén.
Mikor sírtál utoljára, és miért?
Apám halálakor. Az életemben lezárult egy fejezet. Ezért.
Mi az, amit nagyon a szívedre veszel?
A méltánytalanságot. Vagy amit annak érzek.
Mivel lehet igazán felbosszantani?
Hát a szúnyogokkal például. De igazából azzal sem, mert azokat agyon lehet csapni.
Melyik emberi tulajdonságokat veted meg, illetve becsülöd leginkább?
Leginkább a korlátoltság szülte gőgöt. A kicsinyességet és az irítséget vetem meg. De nagyra tartom a hűséget és a kitartást.
Szerinted sem szégyen, Laci, a saját érdekünkben egy kicsit önzőnek lenni?
Nekem most az a régi vicc jutott eszembe, hogy mi a különbség a drótkefe és a süni között. De semmi, csak a süninek jó a marketingje. Szóval az önzőséget szinte mindenki egy szörnyű ellenvonásnak tartja, de szerintem, ha jól belegondolunk, csupán a marketingje rossz. A valóságban igenis szükség van egy egészséges én szeretetre ahhoz, hogy boldogok legyünk. Szerintem a valódi önzőség az, ha nem akarom vállalni a felelősséget a saját vágyaimért vagy az igényeimért. Ha pedig nem tisztelem a saját határaimat, a saját igényeimet, akkor más sem fog tisztelni. Sőt, okkal érezhetem néhányszor, hogy megtapostak vagy ugráltak a lelkemen. Szóval szerintem nem jó nem elsőnek lenni a saját életünkben. Ugyanakkor, ha még jobban belegondolunk, és egy kicsit árnyalni szeretnénk a képet, akkor talán egyetérthetünk abban is, hogy az életünkben az igazán nagy dolgok az önzetlenségből születnek.
Szoktak-e tőled kölcsön kérni?
Á, dehogy. A viccet félretéve azonban a válasz két részre kell bontanom. Az általam vezetett céget illetően természetesen van lehetőség arra, hogy átmenetileg anyagi nehézséggel szembesülő kollégáinknak segítsünk. A kölcsön mértékét nyilván befolyásolja a munkatárs vezetői és általános megítélése. Az adminisztratív ösvénye tekintetben jól kitaposottnak számít. Magánszemélyként nagyon sok rossz tapasztalatot szereztem. Tiltott pénzintézeti tevékenységet pedig nem álmodomban folytatni.
Mi szerepel a telefonod háttérképén?
Kétféle háttérképen van, az egyik statikus, a másik pedig dinamikusan változó. A statikuson éveken keresztül egy ölelkező sárgarépa pár volt látható, a nem túl távoli múltban ezt felváltotta egy hóesésbe rohanó farkas falka hegycsúcsokkal és fenyvesekkel a háttérben. A dinamikusan változó képeken pedig különböző ételek fotói láthatók. Sok desszerttel.
Mennyi időt töltesz közösségi oldalakon, és milyen applikációkat használsz legtöbbször?
Legtöbbször az időjárás jelző applikációra kattintok. A közösségi oldalakon önszántamból eltöltött időmet egy szép kerekszámmal tudom jelezni. 0.
Milyen könyv volt rád utoljára igazán nagy hatással, és miért?
Erre nem tudok röviden válaszolni. Ray Kurzweilnek a Szingularitás küszöbén című műve. Életem egy meglehetősen nehéz szakaszában került a kezembe ez a 2006-ban megírt könyv, és számomra is meglepő módon egy olyan utazáson vehettem részt általa, ami azon túl, hogy a koponyám zárt rendszerében zajlott, mégis pillangó szárnyakon repített a nem is oly távoli jövőbe. Kevésbé líraian, és nagyon röviden összefoglalva, ez a könyv az elkövetkező 20-30 év technológiai fejlődését próbálja előrejelezni a jelenkor trendjei alapján. Ám az elénk tároló jövőkép minden képzeletet felülmúl. Tudom, az ilyen jövőbe mutató jóslatokkal tele a padlás, de Kurzweil mégis olyas valaki, akire érdemes lehet odafigyelni. Ha valaki szeretne többet tudni róla, jelzem, például a Wikipédián utána nézhet. Ehhez legyen elég annyi, hogy anno Larry Page, a Google egyik alapító tulajdonosa felkérte a mesterséges intelligenciával foglalkozó részlegük vezetésére. No, nem szeretnék senkit sem megfosztani a könyv olvasásának révén a wow-szerű felismerések élményétől, de néhány apró érdekesség álljon itt kedvcsinálóként. Kurzweil nem győzi elégszer hangsúlyozni, hogy a növekedési trendek, a tárolókapacitás, a kommunikáció sebessége, a programok komplexitása, az árteljesítmény arány, stb. Exponenciálisak. Ezt jól megfigyelhetjük a nem túl távoli múltban például a számítógépek fejlődésén. Mivel az információtechnológia egyre gyorsuló ütemben szövi át a hétköznapjainkat, ezt a trendet Kurzweil kiterjeszti más területekre is, mint amilyen az orvostudomány vagy az evolúció. Ez az exponenciális jelleg tehát a fejlődés alapvető tulajdonsága. Azért olyan fontos ez, mert ezek az exponenciális trendek egy idő után hatalmas ugrásszerű változásokat hoznak. Az ember pedig ösztönösen, lineárisan képzeli el a jövőbeli fejlődést. Azonban, ha visszatekintünk a múltba, egyértelműen láthatjuk, hogy ez a megközelítés alapvetően hibás, mert a fejlődés az ösztönösen vártnál sokkal drasztikusabb. Ennek fényében aztán Kurzweil megpróbálja továbbvinni a trendeket, és ezek alapján felvázolni, hogy mire számíthatunk az elkövetkezendő 20-30-40 évben. Három forradalmat jósol, melyek egymásba ágyazódva vezethetnek el minket a szingularitásig, amit olyan 2040-2050 körülre tesz. Az első a genetikai biotechnológiai forradalom. Ez igazából már napjainkban is elkezdődött, de még az elején tartunk. Ennek ellenére képesek vagyunk már a DNS manipulálni, és jó irányba halad az az őssejtkutatás is, amelynek köszönhetően hamarosan új szerveket növeszthetünk magunknak. Vagy éppen húst állíthatunk elő mesterségesen. Ezen technológiák segítségével pedig eddig gyógyíthatatlannak tartott betegségek válnak gyógyíthatóvá. Globálisan javulhat az életminőség, így kitolhatjuk segítségükkel az emberi átlag életkort. A második forradalom a nanotechnológia forradalma lesz. A nanotechnológia tulajdonképpen a miniatűrizálás egy logikus következő lépése. Ha megvan hozzá a technológiánk, képesek vagyunk akár atomonként felépíteni dolgokat. Ezzel egyfelől számunkra előnyös tulajdonságokkal rendelkező anyagokat, jobb napelemek, jobb energiatárolók, stb. Másfelől miniatűr robotokat építhetünk. Ez utóbbiból egyelőre még keveset látunk, de erre a területre is igaz az exponenciális fejlődés, aminek köszönhetően a 2020-as évek vége felé már elképzelhető, hogy ilyen kis nanobotok úszkálnak majd a vérünkben. Ott egészségügyi feladatokat ellátva. Ezek a kis robotok elpusztíthatják a rákos sejteket, kijavíthatják a DNS másolásból eredő hibákat, és hosszú távon akár örök fiatalságot is biztosíthatnak meg számunkra, nyilván ezt erősen idézőjelbe téve. Emellett pedig új korszakot hozhatnak el a gyártásban és az anyagok újrafelhasználásában. Most kezdtek csak igazán divatba jönni a 3D-s nyomtatók, amik például alapjaiban forgathatják fel az ipart. Nos, a nanorobotok ugyanerre képesek, csak lentről felfelé dolgoznak. Elég kiszórnunk pár nanobotot az alapanyagra, amik aztán darabonként összerakják, vagy éppen szétszedik számunkra a tárgyakat. Az ilyen nanobotokon alapuló technológia alapjaiban változtathatja meg a világunkat, de ami Kurzweil szerint a dolog legérdekesebb aspektusa, hogy ilyen miniatűr robotok segítségével végre teljes betekintést nyerhetünk majd az agyunk működésébe. A harmadik szint pedig a robotika és a mesterséges intelligencia forradalma. Ha képesek leszünk feltérképezni és modellezni az agy működését, azzal létrehozhatjuk a valódi mesterséges intelligenciát. Sőt, akár arra is képesek lehetünk, hogy egy ember teljes tudatát feltöltsük egy számítógépbe, és ott szimuláljuk tovább. A mesterséges intelligencia kapcsán viszont felmerül egy igen érdekes gondolat. Ha a gépek emberi intelligenciával rendelkeznek, és tovább folytatódik az exponenciális trend, akkor ez az intelligencia létrehozását követően szédítő mértékben elkezd növekedni. Ez a növekedés pedig azt eredményezi, hogy képes lesz még jobb mesterséges intelligenciát létrehozni, ami egy öngerjesztő folyamat. Gondoljunk csak bele. Ha feltöltjük az agyunkat egy olyan gépbe, ami 10 év alatt 1000-szeresére gyorsul, akkor 1 év alatt 1000 évnyi fejlesztésre lehetünk képesek, ami visszahat a saját tudatunkat tartalmazó számítógépek fejlődésére. Ez amolyan önmagát végtelenségig erősítő folyamatnak tűnik. Na, ezt a pontot nevezzük szingularitásnak. A szingularitás tehát az a pont, ameddig elláthatunk a jövőben. Jelenleg azonban képtelenek vagyunk bármit is mondani arról, hogy azután mi lesz, hiszen addigra már teljesen mások leszünk, és teljesen más minőséget fog jelenteni embernek lenni, vagy élni. A szingularitást Kurzweil kb. 2040-2050-re teszi. Habár, e pillanatban nagyon durva szifinek tűnik az egész, de ez csak azért van, mert képtelenek vagyunk exponenciálisan gondolkodni. És hogy milyen lesz a világ ekkortáj? Az előbbiekből már össze lehet legózni. Például ilyen. A vérünkben nanobotok úszkálnak, amik szorgosan javítgatják testünket, ami mindig fit, fiatal. Nem mellesleg emberfeletti képességekkel ruháznak fel minket. Például az optimalizált oxigénszállító rendszernek hála akár órákig víz alatt lehetünk. Az optimalizált táplálékfelhasználásnak köszönhetően soha nem hízunk el. Stb. Szóval az agyunkhoz csatlakozó nanobotok segítségével kiterjeszthetjük az intelligenciánkat. Bármikor elérhetjük az emberiség korlátlan tudásbázisát, sőt, megvalósulhat a teljesen reális virtuális valóság, amit ugyancsak az agyban lévő nanorobotok tesznek lehetővé. De ez csak a test 2.0-ás változata. Mivel képesek vagyunk feltölteni tudatunkat, ezért nem is lesz igazán szükségünk testre. Akkora már mindent ellepnek a nanorobotok, amik egyfajta mindent átható felhőt képeznek. Ezek alakítják a világot akaratunk szerint. Persze igény esetén testként is szolgálhatnak a számítógépre feltöltött tudatunk számára. Ezt nevezi Kurzweil a 3.0-ás testnek. Tehát akaratunk szerint alakíthatjuk a világot nanobotjaink segítségével, amik igény esetén akár testet is kölcsönözhetnek nekünk. A fizikai testünk tehát teljesen feleslegessé válik, tudatunk pedig összeolvad a technológiával. Nem csak, hogy minket szolgál a mesterséges intelligencia, de mi magunk is a részeivé válunk a globális intelligenciának. Persze mindenki választhat majd, hogy akarja ezt, vagy megmarad egyszerű nomádnak az ócska divatja múlt fizikai testében. Végezetül pedig szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy ez nem egy sci-fi, hanem egy elismert tudós tényekre felépített jövőképe.
Szülőként mire vagy a legbüszkébb?
Az előttem lévő utódomra. Hogy olyan, amilyen. Pontosabban arra, amilyennek ismerem őt.
Kíváncsi vagy a jövődre? Ha egy jós eléd állna, hogy tutira megmondja annak az időszaknak a forgatókönyvét, ami még hátra van, meghallgatnád őt?
Persze, hogy kíváncsi lennék. Csak hogy ezer zsákutcába is terelném az életem hátra lévő részét. A probléma csupán annyi, hogy egy jós véleménye a legkevésbé sem érdekel. Különösen, ha komolyan veszi magát.
Mi jut eszedbe a pénzről?
Két közhely. Az egyik, jó, ha van. A másik, nem minden. Bővebben, egy magyar népmese. Valószínűleg sokaknak ismerős recept a szegény ember és a három fia, akiket alig bír felnevelni, ám a megfelelő pillanatban szélne kereszti őket, hogy próbáljanak szerencsét, majd térjenek vissza az addiginál, sokkal tapasztaltabban, boldogabban, és jó esetben gazdagabban. Ezen alapszik a Három Dió című történet is, de sokkal mélyebb jelentéstartalommal, mint azt elsőre gondolnánk. A legkisebb fiú története rámutat, hogyan érdemes a munkánkról, az értékünkről és a vagyonunkról gondolkodni. Ha valaki kíváncsi rá, javaslom, hogy keresse meg, mert a benne rejlő bölcsességen túl nyelvezete miatt is rendkívül szórakoztató. Ha valaki kíváncsi lenne, de mégsem keres rá, annak egy kis spoiler. A klasszikus felállás szerint szegény ember gyermeke 3 évet tölt el a gazdájánál, ami alatt keményen és becsületesen dolgozik. Amikor eljön az ideje, hogy hazatérjen, munkaadójától ki is kéri a jussát. Az öreg ember a legkisebb fiú elé rak egy zsák aranyat és 3 diót. Majd felhívja rá a figyelmet, hogy bármelyiket is választja, ő csak a diókat adja jó szívvel. A fiú gondolkozik egy kicsit, majd úgy dönt, hogy inkább a 3 diót viszi magával, amik bár elsőre értéktelenek tűnnek, ám később jelentős vagyonná változnak át. Választása azonban inkább az eszmei értéke miatt jelentős. E népmese tanulság ugyanis az, hogy a belső értékek, a lelkünk tisztasága és a kemény munka útján megszerzett vagyon sokkal nagyobb értéket hordoz, és mindig megtérül. De talán ennél is fontosabb a mindenféle áthallás nélkülöző üzenet, hogy a pénz csak akkor adhat valódi boldogságot és jólétet az életünkben, ha az tiszta forrásból származik.
Szerinted mi kell a boldogsághoz?
Tolsztójjal egyetértve 2 dolgot kell tenni az embernek ahhoz, hogy boldog legyen. Először is hinnie kell abban, hogy az életének van értelme. Másodszor pedig meg kell találnia, hogy mi az.
Mi a véleményed az okoskodókról?
Most az a mondás jutott eszembe, hogy szeretem, ha az okos hülyéskedik, de azt nagyon nem, ha a hülye okoskodik. Szóval mindig vannak az ember körül olyanok, akik sokkal jobban tudják, hogyan kellene élni az életet. Azt azonban soha senki nem tudhatja jobban, hogy mi a legjobb az én számomra. A legtöbb ember mégis állandóan beleokoskodik mások életébe. És azt sem vonom kétségbe, hogy mindezt nem jó szándékkal teszi. De nyilván csak a saját tapasztalataiból kiindulva, a saját nézőpontjából látja a dolgokat. És amikor abból indul ki, hogy esetleg ezt ő nem merné megtenni, megpróbál lebeszélni róla, mondván, hogy szeret engem. De a végeredmény szempontjából ez teljesen érdektelen, mert valójában hátráltat. Még akkor is, ha ez a jobbik eset. Vannak ugyanis olyanok, akik pusztán irigységből teszik ezt. Mert nem merik követni az álmaikat. Lehet, hogy már álmaik sincsenek. Nem mernek változtatni az életükön. Megpróbálnak lebeszélni, és a langyos vízben való tapicskolásra ösztökélni, mondván, hogy az biztonságosabb. Igaz, ha nem így tennének, még nyomasztóbb lenne számukra, hogy a lehetőségeik szem előtt tartásával ők nem tesznek meg mindent a saját életükért. Sőt, még azt is megkockáztatom, hogy ma Magyarországon az irigység nagyobb népbetegség, mint a rák vagy az infarktus. Hova tovább, nemzeti lobogónkra felfeshetnénk lassan 4. színként a sárgát. Jó, lehet, hogy ez túlzás, de azért igazán sajnálatos, mert az irigység számottevő károkat okozhat magának az irigy embernek is. És amíg valaki nem tud örülni mások sikereinek, ne is számítson arra, hogy a saját élete is tartósan jobbá válik.
Mire költöttél legutóbb, és mennyit?
Teherautókra. Sokat.
Szeretsz utazni? Ha igen, miért?
Az utazás számomra olyan, mint a levegő. Lételemem. Vagy annál is több. Rengeteget tanultam, tapasztaltam jártamban, keltemben, amik folyamatosan formálták jellememet, a világ dolgaihoz való viszonyulásomat. Szinte minden egyes úton sikerült megtanulnom valamit, például magamról. Szóval én nagyon elfogult vagyok ez ügyben. Mindenkinek azt ajánlom, nagymamám után szabadon, egy sajátos nézőpontból, hogy ha teheted, utazz annyit, amennyit csak bírsz, mert az így megszerzett élményeket senki nem veheti el tőled.
Volt olyan utazásod, ami különösen nagy élményt adott?
Az egyik legemlékezetesebb utam során a Taklamakán sivatagba jártam, Kína ujgurok által lakott részén. Hihetetlen volt számomra az a szeretet, ami a rendkívül puritán körülmények és az Európában elképzelhetetlennek tűnő, a levegőben is lebegő, rendkívül agresszív kínai elnyomás ellenére felénk irányultak pusztán azért, mert úgy tartják, hogy rokonság van a népeink között. egy valódi időutazás volt számomra az egész. Azon az úton felhalmozott élmények talán egy külön könyvet érdemelnének, de ugyancsak sok élményt tartogatott számomra Dél-Kelet-Ázsia, amikor például életem talán legnagyobb dopamin termelésének élményét átélve, egy könnyű búvár felszereléssel, sima sűrített levegővel töltött palackkal a hátamon 63,5 méter mélyre jöttem fel az Indiai óceánból egy hajnali merülésről. Adalékként csak annyit, hogy úgynevezett mélymerülő vizsgával 40 méter a határ, egy 10 emeletes ház magassága pedig kb. 33 méter a földszinttel együtt. Vagy amikor egy teherautóval közel egy hónapig barangolva bejártam Afrika déli csücskét, Dél-Afrikától a Namib sivatagon át Botswanán keresztül Zambiába és Zimbabvébe is eljutva. De jó, ha már a Victoria vízesésnél jártam, szakítottam időt a világ legizgalmasabb, legfelvillanyozóbb és adrenalinon teli rafting élményére. Voltam már néhány helyen raftingolni, de bátran kijelenthetem, hogy nincs vad víz a Zambézihez képest. A szombathelyi Bagolyvár melletti dombon gyerekként szánkózva pedig elképzelni sem tudtam, hogy életkorom szerint felnőttként örökre emlékezetes marad majd számomra, Nepálból, a világ legveszélyesebb repülőterének tartott Luklából elindulva, a Himalája Island Peak nevű csúcsának megmászására tett kísérletem. Most hirtelen ezek jutottak eszembe.
Van még olyan vállalkozási terület, ahol szívesen kipróbálnád magad?
Jelen tudásom szerint nincs. Ráadásul egyre több időt szeretnék fordítani magamra és a kapcsolataimra.
Milyen tulajdonságokat tartasz igazán fontosnak egy szakmai kapcsolatban?
A hitelességet és a megbízhatóságot.
Mi jut eszedbe a bizalom szóról?
Néhai kutyám, Szultán.
Záró kérdés. Mit gondolsz, sikerült kivívnod a munkatársai tiszteletét?
Szerintem ennek a kérdésnek nem én vagyok a címzetje. Ezt tőlük kellene megkérdezni.